Kedves hallgatóink, akik már tudják, hogy 2021. január 7-én egy összetákolt kályha lángra lobbantotta a csíksomjói Somjó 33-ként ismert roma telepet, a közel 50 kunyhó fele leégett, több mint 200 ember menekülni kényszerült, és azt is tudjuk, hogy több mint 200 ember élete változott meg azóta. És egy újságíró élete is fenekestől felfordult 2021 óta. Itt van velünk a vonalban Csata Orsi, újságíró kollégánk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, sziasztok!
Kedves Orsi, hónapok óta követjük a közösségi oldalon, de egyébként is ugye többször beszélgettünk már itt a Jó reggelt Erdélyben is, hogy ugye, hogy a tűzkárosultak sorsa hogyan és miként alakul. Hónapok óta te közösségi programokat szervezel, egyes embereknek az életét olyan szempontból is sikerült sére tenni, hogy jogosítványt szereztek, meg egyáltalán felkaroltad te ott emberek életét és történetét. Most egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk. Mi történik most éppen?
Először is nagyon-nagyon köszönöm, hogy érdeklődtök a kérdés iránt, mert be kell vallanom, hogy az újságíró ismerőseim közül körülbelül 30%, akit egyáltalán érdekel ez a kérdés. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, és köszönöm a Marosvásárhelyi Rádiónak is, hogy nem megy el emellett szó nélkül. Hát gyakorlatilag az történt, hogy a múlt csütörtökön bejelentették nekik az önkormányzata az arénában, hogy április végén megszűnik a lakhatás az arénában. Na most én elhiszem, hogy az önkormányzat igyekszik és próbál megoldást találni, de azt gondolom, hogy mindenkinek fel kell emelni a hangját, hogy nem kerülhet utcára 120 ember, amiből 70%-a gyerek és kiskorú és baba. Tehát, hogy ez egy olyan precedens lenne, és olyan képet festene rólunk székelyföldiekről, amire nem hiszem, hogy nagyon büszkék lennénk.
Te ott vagy közöttük, Orsi, és tudod, hogy miről beszélgetnek ezek az emberek? Hogyan élik meg, hogy nekik most április végén menni kell? Vannak-e ötleteik, vagy terveznek-e, vagy mit látsz te?
Hát először is rettenetes a kétségbeesés és az elkeseredés, ugyanakkor nagyon nagy a csalódottság, mert ők gyakorlatilag közel másfél éve, egy éve, három hónapja úgy élnek, hogy terveik voltak és ígéreteik voltak, hogy már azt is megrajzolták, hogy ki mellett fog lakni a lakókonténerekben, tehát hogy itt tervek voltak, itt nem az van, hogy ők ültek karba tett kézzel és várták, hogy valaki megmondja, hanem az van, hogy nekik meg volt ígérve, hogy igen, a kormány adja a konténereket, az önkormányzat vásárol telket, és lesz, ahol újra kezdhetik az életüket. Aki tudott, az már elment. Tehát azt nem tudjuk, hogy a cigányoknál nem úgy van, mint nálunk, hogy leég a házam, akkor befogad fél évre a testvérem, fél évre a rokonok, összerakjuk a pénzt, építünk egy házat. Ezeknek az embereknek nincs lehetőség erre. Tehát, hogy nagyon sokan elkezdtek dolgozni, így igaz. De kérdem én, hogy minimál bérből egy olyan városban, mint Csíkszereda, ahol egy gazdolakás 200 euró az albérlet, hogy menjen egy minimálbéres család egy ilyen lakásba. Nem tudják ezt megmondani. Tehát közelről kell nézni a dolgokat, előítéletek nélkül, gyűlölet nélkül, és látni kell, hogy ezek az emberek magukra nem tudják megmondani ezt a kérdést. Nem azért, mert nem akarják. Akarják. Tehát látom, hogy küszködnek. Tényleg nagyon sok embernek próbáltunk munkahelyet szerezni, én is, más is, de mindig azt mondják, hogy magamat dicsérem, nem erről van szó, hanem én személyesen láttam azt, ahogy az egyik anyukát, akinek mellrákja van és rettenetesen küszködik, hatodik munkahelyről is elküldték, takarítói állást szereztem neki, hogy cigány is nem kell. Tehát legyünk nagyon őszinték ebben a kérdésben. És nem tudják ezek az emberek megmondani. Egyszerűen képtelenek rá.
Nagyon-nagyon nehéz helyzet. Mi is arról beszéltünk, hogy itt van egy ördögi kör, amelybe folyamatosan belekerülünk, sztereotípiák, amelyek évtizedek során épültek és rakódtak le. Az az igazság, hogy vannak olyan történetek, ugye, amelyeket nem tudunk letagadni, tehát ugye embereknek rossz tapasztalataik oda-vissza, tehát a cigány gyermekek is az iskolában ugyanúgy megkapják a kiközösítést, a lenézést, és ugye akkor majd felnőttként azt mondjuk rájuk, hogy igen, mert nem tudnak beilleszkedni, tehát oda-vissza adogatjuk egymásnak ezeket a labdákat, igen. És valahogy nem találunk megoldást.
Igen, ez is igaz, az is tény, hogy van, amiért haragudjunk, tehát, hogy van oka nagyon gyakran a dühünknek és a haragunknak, de be kell látnunk, hogy mindannyiunk érdeke, hogy egy jobb világban élünk, egy normálisabb városban. Ne beszéljünk általánosságokban, mert akkor lekicsinyezik a probléma. Beszéljünk konkrétan a mi városunkról. Tehát itt nekünk, mi nekünk együtt kell élnünk. Nincs más választás. Nem fognak elmenni a Holdra, mert nagyon sokszor megkapom, hogy hát költözenek a Holdra. És nem fognak. Tehát, hogy nekünk kell segítenünk, és nekünk is érdekünk, hogy egy olyan generáció nőjön fel, akik képesek majd dolgozni, akik tudnak tanulni, akik nem hagyják negyedik osztályban abba az iskolát, akik egy kicsit ráfigyelünk. És én azt látom ebből az egy évből, hogy nagyon nagy eredmények érhetők el egy kicsi ráfigyeléssel. Tehát, hogy nem kell eszméletlenül belefeszülni és megszakadni. Csak egy kicsit kell akarnunk, és érdekünk. Tehát mindannyiunk közös érdeke. Ezt is már olyan sokszor elmondtam, hogy az iskolás gyerekeknek a több mint fele, vannak olyan altsíki falvak, ahol az iskolás gyerekeknek több mint fele cigány. Tehát szembe kell nézni, hogy nagyon sokan lesznek, és nem mindegy, hogy milyen ez a közösség. Tehát itt nem feltétlenül az emberségről van szó, hanem arról, hogy nekem is érdekem, hogy a szomszédom, vagy a gyerekemmel egy osztályba járó gyerek, az milyen. Mert azt mondhatjuk, hogy én húzok a házam köré 8 méteres kerítélyek, jól legyen nekem jacuzzi, és legyen mit megennem. De ki kell mennem? A gyerekemet el kell vinni iskolába, kórházba kerülök, stb. Tehát nem lehet csak magunkra gondolni. És nem feltétlenül emberséggel szeretném hangsúlyozni, hanem érdekünk.
Igen, tehát még önző módon is az ember érdemes lenne, vagy megérné neki, hogyha magára gondolva tudna segíteni, és azt hiszem, hogy a rövid távú terveink vannak most, vagy élményeink vannak előtérben, és nehezen tudjuk rávenni magunkat, hogy hosszú távon gondolkodjunk a következő generációra.
Igen, ez is benne van a pakliban, de ugyanakkor arra is kell gondolnunk, hogy egy napon mi is megöregszünk. És akkor ez a generáció, aki ugye ezt az egymásra halmozódó gyűlöletet viszi magával, ők pont akkor lesznek felnőttek. És az sem mindegy, hogy amikor én majd öregasszonyként megyek az úton, akkor ki jön velem szembe. Tehát, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy érdekünk. És valahogy nem tudom, nagyon nehéz egy személyes példát mondanék. Pontosan így gondolkoztam évekig én is a cigányokról. Hogy de milyen büdösek, milyen kosztosak, engem hagyjon mindenki békén is, nagy ívben, gyűlölettel elkedítem. És aztán nem tudom, mi történt, de hogy valahogy ezt az egészet megengedtem magamnak, hogy közelentől megnézzem. És szóba álltam emberekkel, beszélgettem. Tehát, hogyha úgy adódott a vonat, hogy mellém, mint egy cigány, akkor én beszélgettem vele. És így értettem lassanként meg, hogy nem tehetem meg azt, hogy elfordítsam a fejem, nem tehetem meg azt, hogy gyűlöljem őt, hanem egy kicsit felül kell emelkednem. Tehát nem utolsó sorban legyen egy kicsi igényességünk is magunkkal szemben, hogy nem állatként gondolkodunk, hanem emberként.
És mondom ugye, hogy a tavaly óta neked is fenekestől felfordult az életed, és azt hiszem, hogy pontosan ez tartja benned az erőt, hogy beszélsz velük, hogy ismered az álmaikat, ismered azokat a kihívásokat, amelyekkel szembenéznek nap mint nap. És nyilván csalódik az ember, egymásban is csalódunk, de valahogy te merítesz belőlük erőt, és harcolsz értük, sokszor sokak ellen kiállsz egyébként.
Én azt nagyon-nagyon hangsúlyosan szeretném elmondani, hogy engem az elmúlt egyéb két hónapban egyetlen egyszer sem bántott meg, egy cigány sem. És napi szinten kapcsolatban vagyok velük. Egyetlen egy gyerek volt, aki hazudott nekem, akit külfére hívtam, és megbeszéltük futóedzésen, hogy itt ez nem játszik. Azonnal értette, többet soha nem hazudott. Tehát, hogy és olyan óriási empátiával és tisztelettel vannak, olyan szépen beszélnek velem, olyan, még ha kérnek is, olyan szépen kérnek, és annyira, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ne legyek túl érzelgős, mert azt sem szeretném, hogyha itt valaki valamit beleképzelne, de hogy tényleg hihetetlen, hogyha az ember emberként közeledik hozzájuk, akkor mennyi mindent kap tőlük. Mennyi figyelmességet, odaadást, szeretetet. Hogyha azt mondom, hogy hetek óta nem jártam az arénába, és nekem nők napjára virágot küldtek és rajzoltak a gyerekek. Tehát, hogy hihetetlen, hogy milyen, és nem kell velük túl sokat beszélgetni, ez a másik, hanem ők érzik, ők megérzik azt, hogy ha bajod van, ha szükséged van valamire, a segítségre van szükséged.
Csata Orsi, nyilvánvaló, hogy te látod a megoldást. Tehát látsz valamiféle kiutat ebből a helyzetből, különben nem állnál oda, az az érzésem.
Igen. Erről szerintem egy kicsit később tudunk beszélni, mert most még nem. Ha nem baj.
Tehát, jó, rendben.
Optimista vagy, igen, ami a jövőt illeti.
Igen, határozottan igen. Nagy csak szépen. Még nem tudok erről beszélni, sajnos.
Miben tudunk segíteni mi? Rendben, hogy beszélünk róla, gondolom, hogy ennél sokkal több is tehető vagy nem tudom, mit vársz te el, mert azt hiszem, hogy egyedül vagy ebben a harcban, vagy sokszor azt látom, hogy nagyon egyedül vagy, magadra maradtál.
Vagy mondd, ha
nem
vagy
sokan
egyedül.
Sokan vagyunk, csak nem mindenki vállalja fel a nyilvánosságot, de sokan vagyunk. A figyelmeteket kérem, és köszönöm szépen.
Azt írja István, hogy nos, kedves hölgyek, a társadalom és a vezetőink hosszú ideje tartó félrenézése és sunyisága most visszaköszön.
Így van.
Téma kapcsán hozta István ezt az SMS nekünk. Orsi, hajrá, kitartást, sok erőt kívánunk ehhez a harchoz, és akkor kérlek szépen majd a megoldásról is számolj be nekünk, kívánjuk, hogy oldódjon meg.
Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen. Köszi.